153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem dr. Vaslóczkiné Bihari Adrien. Adri, köszöntelek nagy szeretettel.
Köszöntelek nagy szeretettel, Ági, és a kedves hallgatókat is köszöntöm.
Végtelen öröm számomra, és kicsit izgatottan készülök erre a riportra, mert hogy annyira közel érzem azt a sorsot, vagy azt az életpályát, amelyet jársz, Adri, 4 gyermek édesanyukájaként, dolgozónőként egyszerre, amit magam is átéltem annak idején. És hogy azért azt gondolom, hogy ezt elmondhatjuk, hogy a férjed ugye dr. Vaslóczky Ferenc kapitányságvezető Kiskunhalason, és hát a kedves párja is rendőr, nő. Hol dolgozol, és mit csinálsz, Adri?
Én a Kecskeméti rendőrkapitányság állományában dolgozom, fővizsgáló beosztásban, címzetes rendőrőrnagy a rendfokozatom, és bűnügyi gazdaságvédelmi területen vizsgálok bűnügyeket.
A párommal beszélgettünk arról, hogy kivel fogok riportozni, és egy picit nevettünk azon, hogy 4 gyermeketek otthon nem sok esélye van, apa rendőr, anya vizsgáló rendőr, tehát ott nem lehet csummantani, ki követte el, kisározta össze a padlót, hogy csapódik ez le otthon.
Előfordult már ilyen eset, hogy nem volt gazdája egy kvázi bűnténynek, és ilyenkor valóban ment a sorbaállítás és a faggatózás, és a végén lett gazdája.
Esélytelenek a gyerekek.
Hát esélytelenek, tehát ilyenkor mindig szembesíteni szoktam őket azzal, hogy édesanyátok azzal keresi a kenyerét, hogy csúnya bácsikból próbálja meg kiszedni az igazságot, ne nálam próbálkozzanak, hanem valahol máshol, mert előbb-utóbb úgy is kiderítem, hogy ki volt a ludas, és ez rendszerint meg is történik.
Nagyon izgalmas ez az egész. Kezdjük ott, hogy te amikor kicsi voltál, akkor mi szerettél volna lenni? Rendőrnő?
Igen, mindig is rendőr akartam lenni. Igen, nekem édesapám is rendőr volt, ő volt a faluban, ahonnan származom, a körzeti megbízott, és én bele voltam szerelmesedve az egyenruhába, és bennem fel sem merült az, hogy lehetek más. Volt egy mellékvágány, hogy korbonctok leszek.
Csupa nőies szakma.
Teljesen. Úgyhogy biológia-kémia tagozatot végeztem a gimnáziumban. Aztán útközben jött a felismerés, hogy nekem a rendőri pálya felé kell fordulnom, és a mai napig azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, és megtaláltam azt a pályát, ami nekem testhez álló, és amiben jól érzem magam, és ki tudok teljesedni.
A 4 gyönyörű gyermek mellett, hiszen azt azért nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez egy borzasztóan ritka dolog, hogy valaki ennyire komoly felelősségteljes pályát végez, és ennyire komoly felelősségteljes családi életet vezet, vagy él, hiszen 4 gyermeket, ugye itt a papírra felírtuk, hogy Ferivel 2 gyönyörű gyermekkel, ikrekkel kezdtetek mindjárt, ami azt gondolom talán az egyik legnehezebb feladat. 8-8 évesek az ikrek, majd 6,5, 2,5 éves gyermek gyönyörű anyukája, apukája vagytok így együtt ez a család. Hát ez fantasztikus, azt gondolom. Azt mondd el nekem, hogy mi volt az, ami nyilván a szülői minta nagyon sokat számít, de milyen kompetenciák, milyen képességek kellenek ahhoz, hogy valaki rendőr legyen?
Mi mindketten rendőrtiszti főiskolát végeztünk, ott adott, hogy milyen tárgyakból kell felvételizni. Magyar és történelem volt a felvételi tantárgy, illetve volt pszichológiai, fizikai és egészségügyi alkalmassági vizsgálat, és aki ezen megfelelt és felvételt nyert, akkor elvégezte a főiskolát, és megkapta a tiszti beosztását, hogyha sikeres államvizsgát és nyelvvizsgát tett. Nagyjából ezek a feltételek.
Mikor váltottál? Mert mondtad, hogy azért képbe volt a biológia-kémia tanulás nyomán, ugye a korboncnoki pálya is, tehát valahol azért ez eldőlt a gimnáziumban, gondolom.
Nagyjából már első osztályban eldőlt, tehát én ott már láttam, hogy ez a két tantárgy nem az, ami nekem jól megy, és amiben olyan szinten tudok feloldódni, ami nagyfokú örömet okoz. A magyar és a történelem sokkal közelebb állt hozzám, és apukám mintáját követve felmerült bennem a rendőrségnek gondolata, és aztán felvételiztem a rendőrtiszti főiskolára, felvettek, és elvégeztem, és azóta is rendőr vagyok. Tehát gyakorlatilag mindig is rendőr akartam lenni.
No, ez is ritka, hogy valaki ennyire töretlenül céltudatosan készül egy pályára, oda kerül, és jól is érzi magát. Ferivel ott ismerkedtetek meg? Ugye mindenki ezt gondolja.
Jól gondolják, mert valóban ott ismerkedtünk meg. Ő végzős volt, én pedig elsős.
Lecsapott rögtön a szép elsősre.
Nagyjából így történt, igen. Hát nekem szerelem volt első látásra, aztán volt egy kis kihagyás a kapcsolatban, és újra találkoztunk, és rövid idő múlva össze is házasodtunk, mert akkor már ő is úgy érezte, hogy én vagyok neki az igazi, és most már 15 éve élünk lassan boldog házasságban, és azt gondolom, hogy abszolút jó választás volt.
Hát ebben egészen biztos vagyok. Feri is nagyon örült, mikor megbeszéltük ezt a riportot, hogy végre téged is szóhoz juttatnak, ugye ő nagyon sokszor szerepel médiákban, és most egy picit a háttérről is fogunk hallani, mert hogy egy nagy és felelősségteljes férfi mellett egy nagyon-nagyon fontos pozíció az asszonyi, és ha még ugyanazon a pályán van, akkor pláne. Otthon szoktatok szakmázni?
Nagyon ritkán. Arra azért törekszünk, hogy a gyerekek minél távolabb kerüljenek ettől a világtól, mert azért azt gondolom, hogy ez egy komoly téma egy kisgyermek számára, és nem jó az, hogyha a szülők állandóan bűnügyekről, gyanúsítottakról és ilyen szitokszavakról beszélnek a gyerekek jelenlétében. Nyilván hallanak telefonbeszélgetéseket, ezzel kapcsolatban felmerülnek kérdéseik, amikre igyekszünk az életkorunknak megfelelően válaszolni. Szoktak rendőrösdit játszani otthon, de amennyire lehet, távol tartjuk őket ettől, illetve próbáljuk bent hagyni a munkahelyen ezeket az ügyeinket, és otthon, mert tényleg az a kicsi idő, ami együtt van a gyerekekkel, szóljon csak a családról, és csak őróluk, meg egymásról.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk. Dr. Vaslóczkiné Bihari Adriennel beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Vaslóczkiné Bihari Adriennel, aki a halasi rendőrkapitány, édes feleség, egy 4 gyönyörű gyermek anyukája, és szintén rendőr, aki esetleg nem tartott eddig velünk, most nagyon gyorsan összefoglaltam. De itt a szünetben arról beszélgettünk, hogy annyira ritka az ilyen kiegyensúlyozott, boldog család. Itt a fotó majd látni fogják, hogy milyen kiegyensúlyozott és sugárzó vagy. Hogy ehhez azért kellett olyan indítás, és talán olyan családi minta mindkettőtök részéről, ahol nagyon pozitív mintákat, képeket kaphattatok.
Igen, mindketten olyan családból jövünk, ahol stabil háttér van. Ugyanabban a párkapcsolatban élnek a szüleink, mióta összeházasodtak. Az én szüleim 10 évesen házasodtak össze, tehát apukám 19 volt, anyukám 17, mikor összeházasodtak. Én 18 évesen születtem édesanyámnak. A férjem családjában ugyanez a helyzet, és azóta együtt vannak a szülők, együtt nevelik a gyerekeket, együtt vannak jóban, rosszban. Voltak hullámhegyek és hullámvölgyek mind a kettőnk szüleinek az életében, de a hullámvölgyek ellenére mai napig szeretetben vannak együtt, és ezt látva nőttünk fel, Feri is, és én is, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen fontos abból a szempontból, hogy az ember tudja azt, hogyha a saját párkapcsolatában felmerül egy probléma, akkor abból nem elfutni és elmenekülni kell, hanem beleállni, szembenézni, megbeszélni, megoldani, és törekedni arra, hogy együtt jöjjünk ki belőle.
Na hát ezt ki fogjuk bontani. Azt is be kell vallani, hogy én Adrival akkor döntöttem el, hogy szeretnék riportozni, amikor beszélgettünk egy előadás után, és pont erről a kommunikációról, a hullámvölgyekből hogyan érdemes és lehet kijönni. Úgyhogy ezt ki is fogjuk fejteni. Tulajdonképpen te is nagyon korán házasodtatok, hogy számolgattam közben magamban.
Én 24 éves voltam, a férjem pedig 25. A mai világban nyilván ez korainak tűnik. Én azt gondolom, hogy ez egy átlag életkora a fiatal párok életében, amikor házasságra adják a fejüket. 24-5 évesen az ember már elég érett ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy ki az, akit választ, van elég élettapasztalat mögötte, hogy azt tudja mondani, hogy akit választottam, jó döntés, és el tudja dönteni azt, hogy akit választotta mellett, ki akar-e tartani élete végig, és ehhez mérten teszi az esküt a templomban.
És templom, mert hogy nagyon komoly hívő pár vagytok mind a ketten. Erről mesélj egy kicsit.
Így van, mindketten vallásgyakorló katolikusok vagyunk, ez nem titok. Tehát nálunk az évnek meghatározott ritmusa van, tartjuk a vallásos ünnepeket, vasárnaponként templomba járunk, a gyerekeinket vallásos oktatásba részesítjük, hittanra járatjuk, és igyekszünk elvetni bennük azokat a magokat, amik majd szárva szökkenve az Isten hitet és a Jézus iránti szeretetet tovább növelik.
Ezek nem könnyű feladatok. Te mikor kaptad meg ezt a magot, ezt a hitet?
Én azt gondolom, hogy ezt mindketten Ferivel gyermekkorunkban megkaptuk már. Nálunk a nagymamám volt különösen vallásos, és ő volt az, aki súlykolta, hogy kislányom, hittanra kell menni, első áldozni kell, bérmálkozni kell. Vasárnap templomba megyünk, és ő volt az, aki fogta a kezemet, és engem ezen az úton elindított. És én hittanra jártam gimnázium végéig. Feri pedig vallásos középiskolába járt, piarista gimnáziumba, úgyhogy ez mind a kettőnk életébe fontos szerepet játszott.
Gondolom a párválasztásnál azért ez is szempont volt, hogy ez az értékrendetek nagyon közös.
Így van. Nagyon fontos egy párkapcsolat életében, egy pár életében az, hogy közös alapokra helyezzék a hitüket, a világnézetüket, és hogy közös erkölcsi értékek mentén vezessék az életüket, és aztán ez alapján neveljék a gyermekeiket is.
Ahol megismerkedtünk azon a beszélgetésen, engem az is megragadott, hogy esténként a gyermekekkel így feküztök le, hogy a hála. Tehát, hogy itt nem csak egy vallásos életformáról van szó, hanem egy nagyon-nagyon komoly szeretetben megélt hálaadó, hálaadásra nevelő életformáról van szó, ezt meséld el, mert ez annyira kedves.
Nálunk már a gyerekek viszonylag pici kor óta, mióta tudnak beszélni, és meg tudják fogalmazni a gondolataikat, azóta bevezettünk egy olyan szokást, hogy esténként a nappaliba körbeüljük a cserépkályhánkat, van egy nagy cserépkályhánk, és ott elmondjuk közösen az estémát, olvasunk az evangéliumból, és minden este megbeszéljük azt, hogy az adott napon ki miért hálás. Lehet valakinek nagyon rossz napja, amikor semmi sem jön össze, de addig nem megyünk tovább egy-egy adott embernél, amíg nem talál legalább egy olyan dolgot, amiért hálásnak lehet lenni, ha mást, nem akkor annyit, hogy ma együtt ülhetünk itt a kályha körül, és mindenki egészségesen hazaért. És ezt a szokást még kibővítettük annyival, mindenkinek meg kell neveznie egy olyan tulajdonságot az adott nap folyamán, amiért magára büszke. Ilyenre gondolok, hogy segítettem anyának elmosogatni, vagy ma ügyesen megterítettem, vagy ma ügyesen játszottam a testvéremmel, és nem vesztünk össze. És azt gondolom, hogy ez a gyerekek önértékelését és önismeretét nagyban fejleszti, hogy tudja, hogy mi az, amiért büszke lehet magára, mik a jó tulajdonságai, és mi az, amin esetleg még fejlesztenie kell, vagy amiben fejlődnie kell. Annak idején nálunk a családban nem volt túl jellemző a kommunikáció, tehát velem nem beszélgettek túl sokat a szüleim, és nagyon sokáig nem is tudtam elhelyezni magam a megfelelő polcon. Nem tudtam, hogy miben vagyok kompetens, miben vagyok jó, kevés volt a visszajelzés, és azt gondolom, hogy egy gyereknek nagyon nagy biztonságérzetet ad az a tudat, hogy tudja, hogy ő miben jó, hogy mik az ő erősségei, és hogy miben kell még fejlődnie. Ami nem feltétlenül rossz tulajdonság, csak fejlesztésre váró tulajdonság.
Zseniális, akár egy pszichológussal ülnék szemben, pedig egy anyukával ülök szemben, aki nagyon-nagyon bölcsen éli az életét, és vezetik a családot. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk. Dr. Vaslóczkiné Bihari Adrival beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Beszélgető társam dr. Vaslóczkiné Bihari Adrián, aki nagyon-nagyon izgalmas és nagyon tudatos életútban van. Ugye rendőr vagy te is, ugye Feri, a halasi rendőrkapitány, aki eddig nem tartott velünk, 4 gyönyörű gyermeket neveltek, akik 8-tól 2,5 évesig helyezkednek el az életkori skálán. Ott hagytuk abba, hogy nagyon-nagyon tudatosan a hitet is, meg úgy egyáltalán az önértékelést, a hálaadást, az esti beszélgetés imádságnál az egész család egybegyűlve nagyon nagy fokú tudatosságot jelez. Ezt eldöntöttétek? Hány évesek is voltatok, amikor az első ikerpár megszületett?
Én a 30, hivatalosan 30, de a 31-et töltöttem már majdnem, amikor születtek, és én nagyon készültem a gyermekválásra. Nagyon hosszú próbálkozás után sikerültek, végigjártuk a gyermektelen párok kálváriáját. 6 évig próbálkoztunk, mire lettek az ikrek, és határozott elképzelésekkel vágtam bele a gyerekvállalásba, tudtam, hogy mit akarok, hogyan akarom nevelni őket, elolvastam az összes létező szakkönyvet, ami ezzel kapcsolatban íródott, gyermeknevelés, gondozás, napirend, gyermekpszichológia témakörében, úgyhogy abszolút felkészültnek éreztem magam, amikor jöttek az ikrek. Ehhez képest az élet egészen fura dolgokat produkált, tehát nagyon sok minden nem úgy alakult, ahogy én azt elterveztem, viszont nagyon tanulságos időszak volt.
Az, hogy ilyen tudatosan neveled, például az, hogy önértékelése, önbecsülése legyen a gyermekeknek, hiszen ahogy említetted, minden este minden gyermeknek nem csak azt kell elmondani, és ti magatok is elmondjátok, hogy miért vagytok hálásak, hanem hogy mi az a klassz dolog, amit aznap csináltatok. Ez azt jelzi, hogy neked ez lehet, hogy nem volt rendben annó.
Annó, mikor én kisgyermek voltam, akkor nem volt nagy divatja a családon belül kommunikációnak. A szülők nevelték a gyerekeket, de a nagyszülők segítségével, tehát engem például a nagymamám vitt óvodába, iskolába, ő jött értem, ő fektetett le, és amikor én lefeküdtem, utána értek haza a szüleim hullafáradtan, tehát nem volt jellemző az, hogy mi összeültünk, és akkor beszélgettünk arról, hogy mi történt egy nap, hanem csak úgy történtek a napok. sorok szépen egymás után. Emiatt bennem egy borzalmas teljesítménykényszer alakult ki, hogy felhívjam magamra a figyelmet, és hogy szeressenek azért, mert én valamit jól csinálok. És mikor nem kaptam visszajelzést, akkor nagyon nehezen tudtam besorolni azt, hogy én melyik polcra való vagyok, hogy mik az én értékeim, ami alapján meg tudtam volna ítélni magamat. És aztán az évek során jártam több önismereti tanfolyamra, meg olvastam könyveket, és azt gondoltam, hogy a gyerekekben már viszonylag korán ki kell alakítani ezt a fajta önértékelést, hogy tudja, hogy mi az, amiben erős, hogy mi az, amiben nem annyira erős, de azt is tudja, hogy ez fejleszthető, hogy minden részképesség fejleszthető, csak akarás és szorgalom kérdése. Úgyhogy én szerettem volna a gyermekeimnek ezt a pluszt megadni, már kicsi koruktól kezdve, hogy tudják, hogy mennyit érnek, hogy mi az, amiben jók, és hogy jók.
Az jutott eszembe, hogy a mostani hittantábornak a témája a kiskamaszoknak ez volt, hogy értékes vagy. Mindez, amit elmondasz, abból ezt cseng vissza, hogy a hitnek azért ez az alaptézise, hogy szeret minket az Isten, mert értékesnek lát bennünket. Hát ez nagyon klassz, és akkor Ferivel ebben nagyon egy hullámhosszon pendültök, gondolom.
Igen, teljesen. Tehát a gyereknevelési kérdések azok teljes összhangban zajlanak, egyforma értékrendet képviselünk, és mind a ketten ugyanazt követeljük következetesen. Tehát én azt gondolom, hogy gyereket jól nevelni úgy lehet, hogyha egy pár egy irányba elvez a csónakban, és nem szétfelé, mert az a gyermeknek is kárára válik. Úgyhogy mi a gyereknevelési kérdésekben, meg úgy az élet minden területén egy felé haladunk, és ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert vannak különbözőségeink, másfajta zenét szeretünk, másfajta emberek vagyunk, más a habitusunk, más dolgokat kedvelünk, de főbb irányvonalakban egy irányba tartunk.
Ha már itt tartunk a párkapcsolatnál, ugye itt a kommunikációról beszéltünk, hullámvölgyekről és hullámhegyekről, és hogy hogyan lehet kijönni. Ugye itt említetted, hogy nem vagytok egyformák, én magam azt tapasztaltam, hogy igazából az a jó kapcsolat és házasság, ahol bizony néha az ajtó durran és hullik a vakolat, mert hogy igenis kimerik mondani azt, ami nem jó, de hogy a szándék is megvan. Szóval ez hogyan zajlik nálatok?
Mi is beszélünk a problémákról, tehát én azt gondolom, hogy ha felmerül egy gond, akár a másik személyével, viselkedésével, vagy egy akármilyen döntéssel kapcsolatban, akkor azt meg kell beszélni. Nem hiszek a hallgatás majd megoldja című történetben, én azt gondolom, hogy igenis beszélni kell róla. Van, hogy a férjem kezdeményezi a beszélgetést, van, hogy én.
Általában ők szokták.
Nálunk Feri, tehát ő az én vagyok az, aki inkább...
Hosszabb ideig hallgat.
Ő ezt nem bírja elviselni, úgyhogy ő jön, és akkor piszkál, hogy te mi van már, és előbb-utóbb meg kell beszélni. Tehát hosszú idő nálunk nem telhet el békétlenségben, mert ezt mind a ketten nagyon utáljuk, hogyha ha harag van, és a gyerekek is érzik. Előfordul, hogy néha kicsit vehemensebben beszéljük meg a kérdéseket, de azért törekszünk rá, hogy fehér asztal terítő mellett, és kultúrát, hogy a gyerekek lássák azt, hogy nem muszáj mindig kiabálni ahhoz, hogy megoldódjon egy probléma, hanem szépen felnőtt módra is meg lehet azt beszélni.
Tehát akkor, ha jól értem, néha úgymond idézőjelben vitáztok a gyerekek előtt is, ez sem gond.
Ezt is látnia kell a gyereknek, mert nekik is vannak problémáik, és ezt minták alapján oldják meg. Tehát jó az, ha látnak többféle mintát, mert van, hogy az ember úgy adja ki magából, hogy kiabál. Van, hogy szépen csendben leül és megbeszéli. De azt gondolom, hogy a veszekedéshez alapvetően két ember kell. Tehát, hogyha van egy olyan kérdés, amiben nem értünk egyet, azt beszéljük meg, de van olyan is, hogy valakinek csak rossz napja van, és úgy ér haza, és bogzsáknak használja a másikat, olyankor viszont nem biztos, hogy bele kell állni ebbe a történetbe, és elég néha csak csendben maradni, és megvárni, míg a másiknak elmúlik a rossz pillanata. Feri ebben nagyon jó.
Én nem... Mármint, hogy meg szokta várni, amíg neked lecseng a rossz hangulatod?
Igen. Van, hogy nekem kell csendben maradni, és megvárni, amíg neki elmúlik, igen. De ha kivárjuk, akkor utána jön a szivárvány, és akkor minden szép.
Igen, most hirtelen azért én fel előttem, hogy bizony néha hangos szó is van, és az sem baj, mert látják, hogy az nem Istentől való óriási bűn, mert az is el tud múlni, és utána is meg lehet békülni. Néha a szomszéd asszonyt hallottam, hogy üvöltözik, néha ő hallott engem annak idején, mikor a gyerekek kiborítottak. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és hát egy picit a gyerekek felé fogunk konkrétan kanyarodni, mert azt gondolom, akik ikrekkel kezdtek, és utána másfél év múlva folytatták a történetet, ott azért nagyon sok tudás felhalmozódott. Maradjanak velünk, dr. Vaslóczkiné Bihari Adriennel beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést dr. Vaslóczkiné Bihari Adriennel. Oda kanyarodtunk az életpályádon, pályátokon, hogy gyereknevelés, és itt szünetben, a szünetet is föl kéne vennünk, mert szerintem annyira izgalmas, annyi sok izgalmas dolog elhangzik. Ugye 4 gyermeket neveltek, ahol 8-tól 2,5 évesig vannak a gyerekek, és mind a ketten dolgoztok. Mikor kezdtél dolgozni a gyerekek után? Ugye ez egy fontos kérdés, hiszen a dolgozó női szerep az nem könnyű, és nagy viták vannak e körül, hogy mikor érdemes elkezdeni dolgozni.
Hát ugye két részletben születtek a gyerekek, jöttek az ikrek után, a szoros egymás utánban jött a harmadik gyermekünk, és a harmadik gyermek után álltam vissza a munkába 2 évre, majd jött a negyedik, és a negyedik gyermek másfél éves, hát majdnem 2 éves korában kezdtem másodszor dolgozni, tavaly szeptemberben. És a két munkakezdés során világosodott az meg bennem, hogy jobb az, ha az ember hamarabb elkezd dolgozni szülés után, mint ha sokáig otthon babusgatja a gyermekeit. Itt arra gondolok, hogy az ikrek 4 évesek voltak, mikor kezdték az óvodát, és velük együtt Donát 2 éves volt, amikor kezdte a bölcsödét, és az óvodások nagyon nehezen szoktak be, a bölcsödés pedig hát nagyon könnyen vette az akadályt, várakozáson felül könnyen vette. És amikor jött a Gréta, én már a terhesség alatt elhatároztam, hogy nem fogok vele otthon ülni a végtelenségig, hanem amint lehet, és azt látom, hogy elérte a megfelelő kort, 2 éves kora körül be fogom adni bölcsödébe, és szerencsénkre pont megnyílt a Helvécián, ahol élünk a bölcsöde, és így az első bölcsödések egyike lett a negyedik gyermekem, és nagyon örülök neki, hogy így döntöttem, mert én azt gondolom, hogy ez egy abszolút jó döntés volt.
Én azért is értek veled nagyon egyet, mert szerintem nem természetes életforma az ma már a nők számára, főleg akinek olyan munkája van, munkahelye, amire sokat tanult, amit nagyon szeret, hogy abból 4-6-8 évet kihagyjon. Ahogy a régen sem volt, tehát a nők megszülték a gyermekeket, és néhány hónap, fél év múlva visszaálltak a családi gazdaságba, tehát hogy élték a természetes életüket. Én ebből írtam a szakdolgozatomat, én nagyon megszenvedtem otthon a 4,5 évet. Gondolom, hogy azért a gyerekek igényei mellett azért neked is szükséged volt arra, hogy nem csak gyerekek, hanem felnőtt emberek között végezz azt, amit szeretsz.
3 gyermek után nem éreztem azt, hogy nekem erre szükségem van, a férjem viszont határozottan érezte, úgyhogy elég erős pressziót alkalmazott az iránt, hogy már pedig menjek vissza dolgozni, mert meglátom, hogy jobb lesz majd, és azt kell, hogy mondjam, hogy igaza volt, úgyhogy hálás vagyok érte, most már így visszanézve, hogy annak idején erőltette azt, hogy visszamenjek dolgozni. És a negyedik gyereknél ezt megelőzve már én magam határoztam így, és azt gondolom, hogy abszolút jó döntés volt, mert az a fajta robotanya lét, ami azzal jár, hogy kisgyermekes édesanya vagy, és otthon vagy, és háztartást vezetsz, és szoptatsz, és pelenkát cserélsz, és játszol a gyerekkel, és aztán megint szoptatsz, és megint pelenkát cserélsz, és elmész az óviba, bölcsibe, összeszeded a többit, ebbe bele lehet hosszú távon őrülni, és hogyha ebből nincsen semmiféle kitörési lehetőséged, akkor az nőként az önbecsülésedet is aláássa és lerombolja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy fontos az, hogy egy nő tudjon olyan tevékenységet végezni, ami egy kicsit kitörés ebből, ha mást nem, akkor kreatív tevékenységet, vagy egy 4-6 óra munkát, ami eltereli a figyelmét, és ahol felnőttekkel tud kapcsolatba lépni, és embernek érzi magát, nem csak egy anyarobotnak.
Én nagyon megértem, tehát, hogy én úgy néztem ki az ablakon a 4. évében, amikor elment előttem valaki munkába, hogy ezt nem tudom mondani, mennyire irigy voltam, hogy én mennyire szeretnék egy picit felnőtt emberek között felnőtt dolgokról beszélgetni. Ezek nagyon természetes érzések. Én azt gondolom, valóban egy kicsit a 4-6 órás munkákat kéne itt szaporítani, hogy ezek a problémák megoldódjanak. A gyerekeket nagyon tudatosan nevelitek, és itt a szünetben arról beszélgettünk, hogy Feri az alfa, és hogyha ő nincs, akkor te lépsz a helyébe, és hogy azért ti vagytok a főnökök a családban. Ez sok családba felborul, tehát a gyerek kerül a vezető pozícióba, azt csináljuk, ami a gyereknek a legjobb, amit nekem nem annyira szimpatikus. Hogyan csináljátok ezt ti?
Én a gyerekeknek gyakran szoktam mondani azt, hogy mi olyanok vagyunk, mint egy farkas falka, ahol apa az alfa, én vagyok a béta, és mindenki más utánunk jön. Tudják a gyerekek azt, hogy végtelenség vannak szeretve. Mindent megkapnak, amire lelkük üdvösségéhez szükség van. Van szép ruhájuk, szép ház, ahol lakhatunk, finom ennivalók, ami táplálja a testüket, és nem csak szemét. Kapnak lelki táplálékot és szellemi táplálékot egyaránt, Ugyanakkor részt kell venniük a családi munkákban is, hiszen ezt is el szoktam nekik mondani, hogy sem apa, sem anya nem a gyerekek szolgája. Pici koruktól kezdve arra vannak szoktatva, hogy segítsenek a házi munkába. Bepakolni a mosógépet, kipakolni a mosógépet, bepakolni a mosogatógépet, leszedni az asztalt, megteríteni az asztalt, teregetni, ruhát hajtogatni. Most már a nagyobbak porszívózni, füvet nyírni, kertben gyomlálni. Azt gondolom, hogy egy 6 fős család hétköznapi élete így is elég zűrzavaros, és elég sok munkával jár. Ha a gyerekek szolgái lennénk, akkor egy véget nem érő monoton feladat lenne. Így viszont, hogy ők is részt vállalnak ebből, fontosnak érzik például azt, hogy ne legyen piszok, hogy ne maradjon égve a villany, hogy ne folyassuk a csapot. Szólnak, hogyha nem a szelektívbe dobja valaki a szemetet, mert hogy nálunk nagyon fontos a környezettudatosság, szelektíven gyűjtjük a szemetet, környezetbarát mosószereket használunk, tehát figyelünk arra, hogy óvjuk és védjük a környezetünket és a természetet, mert ez is a jövőnk egyik záloga. Úgyhogy mi tényleg úgy működünk, mint egy farkas falka, hogy apa meghatározza az irányt, nyilván anyával egyeztetve, de ha apa nincs ott, akkor anya a főnök, és ezt a gyerekek elfogadják.
Én azt gondolom, ez azért is nagyon fontos, mert egy gyermek ösztönösen érzi, hogy ekkor van biztonságban. Mert hogy gyerekként még nem tudja eldönteni, hogy mi a legjobb a családba, ahol ugye szerepzavar van. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Vaslóczkiné Bihari Adriennel, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Vaslóczkiné Bihari Adriennel. Ennek, amit elmondtál, az is nagy előnye. Én azt gondolom, hogy egy picivel több szabadidőtök van. Van szabadidőtök?
Most már akad. Így, hogy a legkisebb gyermek is cseperedik, és beszél, és önállóan játszik, és vigyáznak rá a nagyok, mert 8 évesek azért gyakran vigyáznak a kicsire, kiviszik az udvarra, rollereznek együtt, rambulinoznak együtt, homokoznak együtt, azt nagyon imádja mind a 4 gyerek, és ott órákat el tudnak tölteni hátul a homokozóban. Így már időnként akad. Előfordul az is, hogy le tudunk heveredni a kanapéra könyvet olvasni, vagy én például nagyon szeretek varni, hogy elő tudom venni a varrógépemet, és akkor készítek valamit, ami éppen kedvemre való. Nem azt mondom, hogy Dunát lehet rekeszteni a rengeteg szabadidővel, de néha-néha egy-egy fél óra, vagy egy-egy óra azért most már akad, 4 gyerekek mellett is.
Én azért azt gondolom, hogy ez ennek a tudatosságnak is következménye, hogy nem mindent ti csináltok otthon, nem a gyerekek szolgái vagytok. Az jutott eszembe, hogy dr. Téglás Péter, ugye, aki vezeti a Vedd és Olvasd ajánlókat ugye itt a rádióban, mondta, hogy a Ferivel, pároddal szokta előolvastatni a könyveket, hogy ajánlja-e a hallgatóknak, és saját maga nem hitt a Ferinek, amikor egy vaskos 4-5 centi vastag könyvet odaadott, és néhány nap múlva Feri visszaadta, hogy olvasta, és nem hitte el, és Feri válasz, hogy kérdezz belőle, kérlek. És én is olyan hihetetlenül állok ezelőtt. Szóval akkor jut idő, szabad idő.
Egyszerre nem nagyon, de ha látom rajta, hogy nagyon szeretne valamit elolvasni, akkor igyekszem úgy terelgetni a gyerekeket, hogy tudjon kibontakozni egy kicsit, és ez fordítva is így van. Tehát, hogyha látja rajtam, hogy nagyon tele van már mindennel a hócipőm, és megnyugtatna egy kis kreatív tevékenység, egy üvegmatrica, vagy egy ökozacsi megvarrása, vagy egy akármi, akkor ő viszi el biciklizni a gyerekeket, úgyhogy azt gondolom, hogy ez kölcsönösen oda-vissza működik, és Péter által adott könyveket néha én is el szoktam olvasni süttyomba, igaz, hogy több részletben, és olyankor a teregetés közben is könyvet olvasok, de hogy ez bele kell, hogy tudjon férni, mert a gyerekek, ha nem látják, hogy olvasol, akkor milyen jogon várod el tőlük, hogy ők is olvassanak. Igyekszünk olvasó gyerekeket nevelni, nekünk nagyon fontos az olvasás, rengeteg könyvünk van, és őket is elárasztjuk mindenféle olvasnivalókkal. A nagyok most voltak első osztályosok, és most már tudnak olvasni, úgyhogy a nyarat azt úgy kezdtük, így a homeschool végén, ugye nem kaptak bizonyítványt, hogy tanulási szorgalmuk elismeréseképpen fejenként 4-4 könyvet kaptak. A kisebbek is kaptak könyveket, mert hogy ők is nagyon szorgalmasan játszottak, amíg a nagyokkal tanultunk, és a középső fiam nélkül ez nem ment volna, mert ő volt az, aki a Grétára vigyázott. De hogy kell az, hogy lássa a gyerek, hogy a szülő is olvas, hogy ő is kedvet kapjon, és érdeklődjön afelől, hogy mi lehet a könyvekben. Mert az egy dolog, hogy minden este olvasunk nekik esti mesét. de bennük is fel kell, hogy ébredjen az igény arra, hogy önállóan a kezükbe fogjanak egy-egy könyvet, és azt elolvassák.
Ez egészen biztos, mert a gyerekeket mindig az izgatja, hogyha látják, hogy téged izgat valami, akkor az biztos tényleg jó lehet. A sport befejezésül, már a műsoridőnk vége felé járunk, de ahogy készültünk a riportra, mondtad, hogy sportolnak a gyerekek, és hogy ez is nagyon tudatos.
Mindketten nagyon fontosnak tartjuk a sportos életmódot az egészség megőrzés jegyében, és azt gondolom, hogy ezt célszerű minél fiatalabban plántálni a gyerekekben, hogy ez egyfajta részükké váljon, és ne egy kötelező dologként éljék meg, hanem önkéntes késztetést érezzenek arra majd felnőtt korukban, hogy elmenjenek sportolni. Nálunk, a mi fiatalságunkban nem volt divatja annak, hogy az ember elmegy és fut, vagy bármit sportol. Én középiskolás koromban kezdtem el úgy igazán a sporttal foglalkozni, vívtam és tájboxoltam, aztán a főiskolán kiakusin karatéztam, nem túl női sport egyik sem, viszont én is és a férjem is nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a sport szeretetét a gyerekekbe már kicsi koruktól beleneveljük, mert nekem például kiszorítani és rávenni magamat kínszenvedés arra, hogy a négy gyerek, a házi munka, a munka ördögi köréből kiszakítsam és elmenjek sportolni.
De hogyha... Mit szoktál sportolni?
Úszni járok. Most sajnos egy jó ideje már zárva az úszoda, úgyhogy nagyon várom, hogy nyisson. Nagyon megszerettette velem a férjem az úszást. Én sose voltam úszó, és nem is tudok csak hátúszni, de azt nagyon lelkesen. És amikor a gyerekek úszni járnak, mert hogy ők is úszni járnak, akkor én is úszom velük. Azt mondom, hogy ez is egy jó példa, hogy amikor ők a vízben vannak, és izzadnak, meg szenvednek, meg nincs kedvük, akkor látják, hogy anya ott tempózik mellettük a szomszédsába, és amíg ők szenvednek, addig anya is szenved, és aztán a tusolba megbeszéljük, hogy akkor ki hány métert úszott, meg ki mennyire fáradt el, meg ki mennyire éhes, és én azt gondolom, hogy a gyereknek ez egy nagyon nagy motiváló erő, hogy jó, látom, anya is elfáradt. Apa sokkal sportosabb, mint én. Ő futni jár, úszni jár, otthon is tornázik mindenféle erősítőszerekkel, és azt meg látják a gyerekek, hogy apa meg szinte minden nap tornázik, és odaállnak, és ők is csinálják. És mikor látják, hogy apa húzózkodik, akkor apa, megpróbálhatom én is. Hát persze, és akkor van, hogy azért nem tud edzeni, mert jönnek a gyerekek, és mire végigállja a sorát, négy gyereket végiglógat a nyújtón, addigra már úgy nem annyira van az embernek kedve föllógaszkodni, de hogy ez fontos, hogy a gyerek sportoljon, és hogy ezt magáénak érezze.
Hát Adri, úgy érzem magam, mintha egy nevelési könyvet olvastam volna, de attól jobban, mert ez egy valóság, amit megéltek. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok, hogy tudjátok ilyen boldogságból, ilyen kiegyensúlyozottan élni az életeteket, és nevelni ezt a négy gyönyörű gyermeket. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem, Ági.
Dr. Vastockéné Bihari Adriennel beszélgettünk. Ha tehetik, feltétlen hallgassák meg a beszélgetés elejét, ha lemaradtak. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.